Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük, testvérek, a 66. Zsoltárt, az első versét fennállva, utána a második és a 8. verseit leülve. Fölvenj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Örökkévaló és mindenható Istenünk, szeretnénk most őszintén meghajolni előtted, s magunkat megalázni, elsorolni a te nagy tetteidet, és dicsőíteni, áldani és magasztalni téged. Magasztalunk, mert egyedül te vagy Isten. Dicsőítünk, mert minden dicséret egyedül téged illet. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk a te kijelentésedből, hogy dicsőségedet másnak nem adod. Bocsáss meg, hogy oly sokszor megpróbáljuk mégis megrabolni dicsőségedet. Oly sokszor dicsekszünk, amikor pedig egyedül neked kellene hálát adnunk. És bocsáss meg ennek az ellenkezőjét is, amikor könnyen elcsüggedünk és elkeseredünk, félünk és aggódunk, pedig megint csak neked kellene hálát adnunk. A te számtalan szabadításodért, fölsorolhatatlanul sok ajándékodért, jóságodért, türelmedért. Szeretnénk most ezt tenni. Segíts számba venni mindazt, amiket Isten tett, én vélem. Dicsőítünk a legnagyobbért, amit tettél, értünk. Magasztalunk téged Jézus Krisztus keresztjéért és feltámadásáért. De köszönjük a te igédet is, hogy van szavad hozzánk, pedig oly sokszor elengedtük már a fülünk mellett a te nekünk szóló igédet. Köszönjük, hogy most újra itt lehetünk. És köszönjük, hogy nem mi akarjuk elhitetni magunkkal, hogy a te jelenlétedben vagyunk, hanem ez tény, mert te megígérted. Engedd ezt most nagyon valóságosan tapasztalnunk. És munkálkodj bennünk, teremtő Isten, és a te újjáteremtő munkádat végezd igéddel és lelkeddel. És kérünk, hogy legyen ugyanaz az ige, mindannyiunknak gyógyír, válasz, eligazítás. Kérünk, hogy adj a gyászolóknak igazi vigasztalást, a csüggedőknek új reményt, az elbizakodottaknak őszinte megalázkodást, és mindnyájunknak kegyelmet. Mindnyájunknak rád van szükségünk, és te bővölködsz a kegyelemben, és gazdag vagy a megbocsátásban. Oszd nekünk most a te gazdagságodból. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Krónikák 2. könyve 29. részéből olvasom. A 29. rész 25-től 30-ig terjedő versei így hangzanak. És beállította Ezékiás királya lévitákat az Úr házába, cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal, Dávidnak és Gátnak, a király profétájának és Nátán profétának parancsa szerint, mert az Úrtól volt ez a parancs az ő profétái által. Előálltak azért a léviták a Dávid zengő szerszámaival, a papok is a trombitákkal. És megparancsolta Ezékiás, hogy egészen égő áldozatot áldozzanak az oltáron. És amikor megkezdődött az áldozás, ugyanakkor megkezdődött az Úrnak éneke is. És a trombiták harsonája Dávidnak az Izrael királyának szerszámaival. És az egész gyülekezet leborult, az énekesek énekeltek és a trombitások trombitáltak, mindaddig, amíg az egészen égő áldozatnak vége lett. És amikor elvégezték az áldozatokat, a király és minnyájan a vele valók, leborulván arccal imádkoztak. És megparancsolta Ezékiás király és a fejedelmek a lévitáknak, hogy az Urat dicsérjék a Dávid és az Aszáf proféta dicséreteivel, akik mikor nagy örömmel dicsérték az Urat, meghajoltak és leborultak. Kedves testvérek, mivel énekkarunk most új tervekkel kezdte el ismét munkáját, és mivel, ha Isten engedi megélnünk, jövő vasárnap már 10. alkalommal hallgathatjuk a Kölkedi Zenei Hét gyermek résztvevőinek az énekét és muzsikálását, mostanában egyéb gondjaim és gondolataim között olykor azon is gondolkoztam, hogy mi a helye és a szerepe az éneknek és az Isten dicsőítő zenének a hívő ember életében és a keresztény gyülekezetnek az életében. Tavaly 600 000 forintot költöttünk az orgonánkra. Helyes az ilyen ínséges időkben? Egyház zenészeink kicsi szabad idejükben azzal foglalkoznak, hogy új gyülekezeti énekeskönyvet kellene összeállítani. Fontos feladat ez? Ma, amikor azt se tudjuk, mit csináljunk, hogy győzzük az új feladatokat elvégezni, és amikor szeretnénk, ha belülről megújulna az egyház. Sokan úgysem becsülik sokra az egyházi éneklést. Hiszen itt az Isten tiszteleten is sokan vannak, akik végig hallgatnak, míg a többiek dicsőítik Istent. Ők tudják, hogy miért, több oka is lehet ennek. Helyes, szükséges, Isten igéje szerint való az, hogy pénzt, időt, erőt, fáradtságot, egyáltalán gondolatot áldozzunk arra, hogy hangozzék a gyülekezetben az éneklés is, olykor szép, Istent magasztaló zene, mégpedig lehetőleg színvonalasan, a lelket is gyönyörködtetően. Sok mindenről lehetne prédikálnunk, de úgy gondoltam, hogy mivel ilyenfajta gondolatok mostanában nem csak az én fejemben születtek meg, és főleg kérdések, nem? Ezért ma ezt az egy vasárnapot szánjuk arra, hogy megnézzük, mit mond mindenről a Szentírás. Minket végül is Isten igéje igazít el mindenben, teljesen mindegy, hogy ki hogyan vélekedik. A református keresztény embernek a legfőbb tekintély az élő Isten, és hogy ő miről hogyan vélekedik, azt az ő kijelentett igéjéből tudhatjuk meg. Mit mond erről a kérdésről a Szentírás? A Bibliában nagyon sok példa van arra, hogy Isten hívő emberei életük egy-egy nagy eseménye után a legtermészetesebb módon énekbe kezdtek, és Isten kegyelméből több ilyen éneket föl is jegyeztek. A legismertebbek, a legnagyobbak ezek közül Mózesnek a dicsőítő éneke, amikor átkeltek a Vöröstengeren, Debóra éneke, amikor legyőzte kicsin csapatával a nagy ellenséget, Annának a hálaadó éneke, amikor Isten meghallgatta az imádságát, és valami lehetetlen dolog teljesült, és hívők és hitetlenek előtt nyilvánvalóvá lett, hogy csak ugyan minden lehetséges az Istennek, az is, ami az embereknél lehetetlen. Dávid király volt az, Krisztus előtt 1000 táján, aki az Isten tiszteleteken való éneklést a lévitákra bízta. Nagyon átgondolta, rendszabályozták, megszervezték azt a bonyolult ószövetségi istentiszteletet. 24 000 lévita volt beállítva az istentisztelettel kapcsolatos munkák végzésére. Közülük 4000-en arra, hogy énekkel és hangszerekkel dicsérjék az Urat. Itt néhány fejezettel előbb olvassuk, hogy Dávid hogyan parancsolta ezt meg nekik. Dávid ezt mondta a léviták fejedelmeinek, állítsanak az ő atyjuk fiai közül éneklőket, éneklőszerszámokkal, lantokkal, citerákkal és cimbalmokkal, hogy énekeljenek felemelt szóval, nagy örömmel. Aztán 3 csapatra osztották a 4000 embert, bizonyos meggondolások szerint, és volt egy főzene igazgató is, aki az egész munkát irányította, az első igazgatónak még a neve is itt van, és Kénániás volt a léviták vezetője az éneklésben, ő igazgatta az éneklést, mivel tudós volt. Ennyire részletekbe menően intézkedtek, hogy az Isten tiszteleten szépen hangozzék az Isten dicsőítő ének. Salamon úgy fejlesztette ezt tovább, hogy új hangszereket készítetett a templomi zenekar számára, és följegyzi mind a királyok könyve, mind a krónikák könyve, hogy ahhoz hasonló hangszereket soha nem láttak azelőtt Júdában, és az egész környék megcsodálta őket. Adva volt szinte, hogy az énekes könyvük a Zsoltárok könyve legyen, és aztán nagyon változatosan használták ezt. Volt úgy, hogy a léviták énekeltek, volt úgy, hogy a nagy templomi kórus, és volt úgy, hogy a kórus felelgetett a gyülekezetnek. Szép példája ennek a 136. Zsoltár, ahol mindig mond egy sort a kórus Isten nagy tetteiről, és utána a refrént az egész gyülekezet énekli, hogy mert az ő nagy kegyelme megmarad mind örökre. Aztán megint valami Isten nagy tetteiből, és újra a refrént az egész gyülekezet együtt, responzórikusan felelgetve énekeltek. És sokszor hangszerrel is kísérték az éneklést, a 150. Zsoltár egész rövid kis Zsoltár és 8 féle hangszert is felsorolt, amikkel dicsérték Istent. De a hangsúly ezen volt, hogy minden Isten dicsőségére történjen, lehetőleg együtt dicsérjük őt, mert úgy megsokszorozódik az örömünk, és még inkább átéljük, hogy milyen nagy a mi Istenünk, és ezért teszi hozzá itt Dávid, hogy nagy örömmel dicsérjétek az Urat. A babiloni fogság idején hallgatott az ének. A 137. Zsoltár feljegyzi, hogy nógatták ugyan a zsidókat Babilonban rabtartóik, hogy énekeljetek nekünk a Sion énekei közül, de azt mondják, hogy hogy tehetnénk azt, hogy idegen földön, ahova elhurcoltak minket, dicsőítsük az Urat. A hegedűinket inkább a fűzfákra akasztottuk, és megnémultunk. A szomorúság évtizedeiben nem szólt az ének. Annál inkább, amikor Isten hazavitte őket, Esdrás és Nehémiás újra megszervezik a léviták szolgálatait is, az éneklés rendjét is, a templomi zenét is, hogy újra dicsőítsék az Istent. Az új szövetség elején mindjárt ott van 3 hatalmas ének. Mária dicsőítő éneke, Zakariás szép hálaadó éneke, és az öreg Simeonnak a búcsúzó éneke. A latin fordítás első szava szerint így váltak ezek közismertekké, hogy a Magnificat, a Benedictus és a Nunc Dimitti. Sok nagy zeneszerző meg is zenésítette ezeket a szép Istent magasztaló énekeket. Jézus külön az éneklésről nem tanított, de hogy milyen természetesen hozzátartozhatott a tanítványi kör életéhez is, hogy énekkel dicsőítik Istent, azt mutatja egy ilyen mellékesnek tűnő megjegyzés, amikor az utolsó vacsora után kimennek a Gecsemáne kertbe, akkor mindegyik evangéliumban olvassuk ezt a mondatot, hogy és dicséreteket énekelve kimentek az olajfák hegyére. Egészen természetes volt, hogy egyszer csak valaki elkezdte, és a többiek bekapcsolódtak, és együtt dicsőítették énekkel az Urat. És ugyanilyen természetes volt ez az apostolok számára is, amikor Pált és Sílást Filippiben missziói útjukon igazságtalanul letartóztatták, ítélet nélkül megvelték és kalodába zárták, azt olvassuk, hogy éjfél tájban pedig Pál és Sílás énekkel dicsőítették az Urat, a foglyok pedig hallgatták őket. Talán abban a börtönben Isten dicsőítő ének még soha nem hangzott. És két összevert hátú ember sajgó sebekkel, miután több órát eltöltött ebben a nyomorúságos állapotban, egyszer csak elkezdi énekkel dicsőíteni az Urat, a foglyok pedig hallgatják, mint egy bizonyságtételt. A kutatók azt mondják, hogy Pál apostol leveleiben több énektöredék is található, ilyen például az Efézus 5.14, serkenj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Ez versbe, szedve van ott, és alexandriai Kelemen, a második század neves egyházatjája följegyzi ennek az éneknek a második versszakát is, azt mondja, hogy ennek a folytatásaként használták azt. De Pál is többször említi ennek a, nem is az ének fontosságát, nincs tanítás az éneklésről, annyira természetes volt, mint a lélegzés az embernek. A Kolosséi levélben azt mondja, hogy legyen tele a ti szívetek a Krisztus beszédével, és így incsétek és buzdítsátok egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, három műfajt megkülönböztet, hálával zengedezvén szívetekben az Úrnak. És hogy mennyire természetesen hozzátartozott az élethez, a kegyességhez, azt még inkább mutatja Jakab levele, aki azt mondja, hogy szenved valaki közöttetek? Imádkozzék! Örme van valakinek? Dicséretet énekeljen! Ahogy a szenvedés és az öröm, és ahogy az imádság hozzátartozik a hívő ember életéhez, ugyanúgy hozzátartozik az is, hogy Isten énekkel magasztalja. De miért énekeljünk mi ma a templomban? Jogos a kérdés, és erre a felolvasott ige alapján a válasz az, hogy azért, mert Isten parancsolja. Tulajdonképpen ez válasznak elég. Azért énekeljünk és dicsérjük zenével is Istent, mert így akarja Isten, akinek a tiszteletére az Isten tiszteleteket tartjuk és összejövünk. Azt olvastuk itt a Krónikák könyvében, hogy Ezékiás király azért állította be a lévitákat, hogy énekeljenek az Úr dicsőségére, és még hangszereseket is beállított, mert az Úrtól volt ez a parancs az ő prófétái által. Ezért. De miért akarhatja Isten, hogy mi énekkel is magasztaljuk őt? Azért, mert nagyon fontos, hogy mindazt, amit Istentől kaptunk, tudatosan az ő rendelkezésére bocsássuk. És mindazzal az ajándékkal, amivel ő megáldott bennünket, akarjuk és tudjuk őt dicsőíteni. Isten akarata az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és akinek a szíve teljesen tele van valamivel vagy valakivel, az arról való beszéd kicsordul a száján. Jézus így mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj. És ezt tudom magamról, és sokunknak van hasonló élményük, hogy aki nagyon szerelmes, az énekel. Aki nagyon szomorú, az énekel. Aki valami hosszú, nagy feszültség után felszabadul, feloldódik, az énekel. Hányszor rajta kapom magam, egyszer majdnem furcsának is találta valaki, azóta vigyázok, amikor jövök haza valahonnan, és Isten áldását különösen tapasztaltam, egy nehéz beszélgetésben adott megoldást, nyilvánvaló volt, hogy nekem fogalmam sincs, hogy mi a megoldás. Ott mutatta meg, és felszabadult egy ember, és megtelik a szívem Isten iránti hálával és dicsőítéssel, és ballagok a sötét utcán, és énekelek. Tényleg vigyázni kell, nehogy arra gondoljanak, hogy baj van. De nem baj van, hanem tele van valamivel az ember szíve. És különösebb gondolkozás meg elhatározás nélkül az kicsordul. Megtelt a szív hálával és dicséretmondással, és vissza lehet éppen szorítani, de ha nem figyel oda az ember, kicsordul. A szív teljességéből szól a száj. Sokáig fogok még emlékezni arra, ami végképp nem jellemző egyébként rám, hogy amikor hosszú évekkel ezelőtt lelkileg nagyon nyomorult állapotban, sok bűnnel megterhelve, elkerültem egy csendes hétre, és ott Jézus Krisztus keresztje soha addig nem látott fényben ragyogott föl előttem, és átéltem az ő szabadítását és bocsánatát. Hazafelé a vonaton végig énekeltem az utat. Kimentem a perronra, ott egyedül voltam, és hangosan egyik éneket a másik után mondtam. Nem dilis voltam. Tele lett a szívem. Az ő csodálatával, amit nem lehet parancsa, gyönyörködjél az Úrban. Ez nem olyan parancs, amit elhatározásból teljesíthet valaki. Akkor tud gyönyörködni benne, amikor rácsodálkozik az ő szépségére. Aki nem tapasztalta, hogy ki ő, hogy mit adott, hogy annak ellenére adott és elfogadott, annak nincs tele a szíve ezzel. Elméletileg tudhatja, de abból nem lesz ének. Ha megtelik a szíve ezzel, akkor meg akaratlanul is kicsordul, mint ének, vagy mint imádság, vagy mint dicsőítés. És nagyon hasonló mondatokat ismételget egymás után. Nem azért, mert nincs más mondani valója Isten számára, hanem azért, mert most annyira tele van a mindenható, a kegyelmes Isten csodálatával. A bibliai példák is ezt bizonyítják, és hozzánk hasonló egyszerű átlagemberek sokasága is arról számol be, hogy amikor valaki ilyen kézzel foghatóan találkozik az élő Istennel, önkéntelenül azt teszi, amit itt Ezékiás a lévitáknak, meg az egész gyülekezetnek parancsol, hogy leborul előtte, meghajol, és elkezdi sorolni az ő nagy tetteit, és dicsőíti őt. Mégpedig, ahogy itt olvastuk, nagy örömmel. Miért énekeljünk? Ez ugyanolyan kérdés, mintha azt kérdeznénk, hogy miért beszéljünk egymással. Jogos kérdés, de csak akkor vetődik föl, ha valami baj van. Ha beteg az ember, vagy ha megbetegedett a kapcsolat, akkor ez fölvetődik, hogy most miért beszéljünk, meg miről beszéljünk. De ha egészséges az ember és a kapcsolat, akkor a legtermészetesebb az, hogy egyik keresi a másikat, és közölni akarja magát vele. Ha egészséges egy ember kapcsolata Istennel, akkor keresi őt szüntelenül, munka közben is, szabad idejében is, hétköznap is, vasárnap is, napközben is, meg álmatlan éjszakáin is. Keresi őt, és közölni akarja magát vele. Olykor éneklés formájában is. Ha nagyon tele van a szíve hálával, dicséretmondással, akkor feltétlenül úgy is. Valaki azt mondta egyszer, hogy lenni azt jelenti, hogy kapcsolatban lenni. Nos, ha ezt elfogadjuk, akkor nyugodtan mondhatjuk, keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy folyamatos kapcsolatban lenni az élő Krisztussal. Beszélgetni vele. Úgy, hogy megszólítható az ember, és úgy, hogy mindig van mondani valója. Aztán ezt hol nagyon egyszerűen elmondja, töredékes mondatokban, hol meg kicsordul belőle, mint ének. Az éneknek egyébként az az előnye is megvan, hogy aki azt írta, ha ihletett állapotban írta, mert vannak csinált énekek is, de vannak ihletett, Isten lelkétől ihletett, hiteles bizonyságtételek és énekek is. Olyan szépen én nem tudom kifejezni magam, mint ahogy ő abban az állapotban elmondta. De ugyanaz van bennem is, mint amit ő akkor átélt. Milyen jó, hogy most én is szépen tudom kifejezni az ő szavaival. Meg az éneklésnek a nagy előnye az is, hogy egyszerre többen tudjuk ugyanazt elmondani Istennek. Külön-külön is elmondhatnánk, de így megsokszorozódik az erő, meg még össze is köt bennünket. És még sok minden áldását sorolhatnánk el, talán ezek a legjellemzőbbek. Három gyakorlati kérdésre keressünk még röviden választ. Az egyik az, hogy kinek énekelünk. A Biblia alapján ki kell jelentenünk, hogy az Isten tiszteleten kizárólag az Úrnak. Akárhol nyitjuk ki a Szentírás, sok helyen van szó az éneklésről, ez mindenütt ott van, hogy az Úrnak. Miért fontos ez? Mert énekelhetek magamnak is. És ez nem rossz önmagában. Mondjuk az rossz, hogyha valaki gyönyörködik a maga hangjában, és azért énekel magának, ilyen is van, de csak úgy magamban is énekelhetek. Vagy énekelhet egy édesanya, bármelyik gyakorlatban lenne, a gyermekének. Altató dal. Ez a műfaj a modern életből szinte kimarad. Vagy lehet művészi előadás is, és az nem bűn. És egy koncerten meg lehet csodálni a szerzőnek, az előadónak, még a hangszernek a tökéletességét is. De nem egy istentiszteleten. Ami az istentiszteleten hangzik el, az semmi módon nem homályosíthatja el Isten dicsőségét, hanem tudatosan és egyértelműen csak őt dicsőítheti. Ezért megengedett az, hogy istentiszteleten még azok is énekelhetnek, akiknek nincs hangjuk és hallásuk. Sokan vannak, akik úgy egy hangon énekelnek, ezt idézőjelbe kellene írni. Ők úgy tudnak, énekeljenek, úgy nyugodtan. És ha valaki mellett így énekel, valaki ne zavarja, és ki ne mosolyogja. Inkább arra gondoljon, hogy ha neki Isten annál szebb hangot és jobb hallást adott, kinek van abból haszna? Hogyan gyümölcsözteti? Használhatja-e Isten azt a hangot, amit adott neki? A másik pedig énekeljen úgy, ahogy tud, mindenki úgy, ahogy tud. Minden lélek dicsérje az Urat. Az Isten tiszteleten ez is megengedett. A másik kérdés az, hogy hogyan énekeljünk. Pál apostol mond erről egy nagyon fontos mondatot az 1 Korintus 14-ben, amikor azt mondja, hogy énekelek a lelkemmel, de énekelek az értelemmel is. És utána arról beszél, hogy aki nyelveken énekel, az csak a lelkével énekel, de az értelme gyümölcstelen marad. És ez kevés. Ha valaki csak az eszét használja, az értelmével odafigyel a szövegre, de a szíve nincs benne, az is kevés. Ha valaki se oda nem figyel, se a szíve nincs benne, csak a hangjával énekel, az a legkevesebb. Azt mondja az ige, hogy énekelek a lelkemmel, de énekelek az értelemmel is. Így szoktunk mi énekelni? Hogy ott van az eszem, sokszor képesek vagyunk végénekelni egy éneket, úgyhogy valami máson gondolkoztunk. Ez nem Isten dicsőítésére volt. Tehát ott van az értelmem, és benne van a szívem is. Mintha én írtam volna, úgy mondom. Tényleg, akár bűnbánatról szól, akár hálaadás, akár könyörgés, az enyém is. És úgy énekeljük mind a néhány százan, akik együtt énekeljük. Az ilyen énekek válnak erőteljes imádsággá, vagy hitvallássá. Legyen benne az értelmünk is, legyen benne a szívünk is. És a harmadik kérdés még az, hogy mit énekeljünk az Isten tiszteleten. Abban a szigorú református hollandiai gyülekezetben, ahol a tavasszal jártam, az Isten tiszteleteken csak a 150 genfi zsoltárt éneklik. Mert azt mondják, hogy az ige az összes többi emberek szerzeménye. Egyéb összejöveteleken igen, de Isten tisztelten csak zsoltárt. Vannak olyan pünkösdi gyülekezetek, ahol kemény rockot is énekelnek és muzsikálnak. A németek szívesen éneklik a korálokat, az angol száz gyülekezetekben a legelterjedtebb az úgynevezett gospel, a harmadik világ egyházai a saját zenei anyanyelvükre írnak énekeket, és azon dicsőítik Istent, és így tovább. Én úgy gondolom, az a helyes, ha nem kezdjük egymást ítélgetni, és legfőképpen nem magunkat tesszük meg az összes többiek mércéjévé, hogy az a jó, amit én szoktam meg, vagy ami az én ízlésemnek megfelel. Az eddigiek alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy ha egy ének egyértelműen, tisztán Isten dicsőíti, az ő nagy tetteiről szól, és benne van az egész ember, a szíve is, az értelme is, akkor az az ének jó. Nyilván kiki olyan anyanyelven beszél zeneileg is, amilyenen tanult, ami őnála megszokott. Isten érti mindegyik nyelvet és mindegyik zenei nyelvet. És ha az afrikai ember nagy örömét úgy is kiszokta fejezni, hogy közben tapsol meg táncol, akkor miért ne tehetné ezt az Isten tiszteleten is? Csak nehogy azt gondoljuk, hogy mi akkor leszünk örvendező keresztjének, ha mi is elkezdünk itt tapsikálni, meg táncolni. Mert ez itt nem megszokott. Ez furcsa lenne, ez botránkoztató lenne. Kiki azon a nyelven, amelyiken tanult, amelyiken felnőtt, azzal a kifejezési móddal és formával, ami ott megszokott, azzal fejezze ki az Úrban való örömét, az iránta való háláját, és azt, hogy őt dicsőíti. Engedjünk hát ennek a bibliai felszólításnak, hogy énekeljetek az Úrnak, és énekeljünk többet, szebben, igényesebben, és úgy, ahogy az Ezékiás és Dávid is parancsba adta, bár ezt megparancsolni nem nagyon lehet, nagy örömmel. Énekeljünk többet otthon is. Úgy örülök, hogy gyerekkoromból is, itteni szolgálatomból is ismerek olyan hívő embereket, akik munka közben is a legtermészetesebben dicsőítik Istent. Jár a két keze, és közben csendesen szól a halleluja az ajkán. Nem programszerűen, hanem mert tele van vele a szíve, és engedi, hogy kicsorduljon. És ez sokszor még bizonyságtétellé is válik. És énekeljünk otthon a családi áhítaton is, és legyen családi áhítat. Amíg egy család számára idegen talán az, hogy Isten igéjét rendszeresen olvassák, vagy hogy imádkozzanak. A legegyszerűbb azzal elkezdeni, hogy énekeljünk. És azt talán nem imádság. Vagy amíg egész kicsik a gyerekek, még nem éltették volna meg, hogy a Bibliát olvassuk nekik, de már volt esti áhítat, és énekeltünk. Az első, amit megtanultak és velünk mondták, néhány ének volt. Nem a mi atyánk, hát az hosszú, és nem is érti egy néhány éves. De egy rövid ének megmarad a fülében, aztán kijön a száján, aztán elhatol az értelméig is, és egyszer csak leszivárog a szívébe is, és akkor a sajátja lesz. És akkor már egyedül is fogja majd mondani, és dicsőíteni az Urat. Énekeljünk többet otthon, és énekeljünk szívesebben itt a gyülekezetben. Ezek olyan nagyon apró és gyakorlati kérdések, és meg is lehet sértődni, hogy minek ilyet a szószéken említeni, de azért hadd említsem meg mégis, hogy legyen mindenkinek énekes könyve. Hát az egy rendkívül gazdag, imádságos könyv is. Ha meg nincs, mert mindig jönnek olyan testvérek, és csak jöjjenek minél többen olyanok, akiknek még nincs, akkor meg legyen természetes, hogy oda tartjuk a szomszédunk elé is, hogy együtt énekelhessük. És ha valaki végképp soha nem szokott énekelni, mert annyira rossz hangja van, hogy ő maga sem bírja hallgatni, legalább olvassa együtt, vagy mondja együtt velünk, hogy ez közös imádság legyen, és ne maradjon ki a közös örömből. És hogyha istentisztelet előtt néha itt énektanítás van, azt is örvendetes programnak tekintsük, és vegyünk együtt részt benne. Már azzal elkezdődik az istentisztelet, és együtt dicsőíthetjük őt. És énekeljünk szívesebben a kórusban is. Ifjak és felnőttek egyaránt. És becsüljük meg jobban azokat, akik az idejükből, erejükből szívesen áldoznak az Úrnak, meg minnyájunknak, és Istent magasztaló énekekkel szolgálnak itt közöttünk. Az igazi Isten dicsőítő éneklés azonban nem ilyen biztatások eredményeként kezdődik el, és végképp nem technikai kérdés, hanem a szív kérdése. Úgy, ahogy az előbb idéztem is Jézus szavait. A szív teljességéből szól a száj. És most ne haragudjatok, ha azt mondom, legyen a mi éneklésünk ma egy tesztvizsgálat. Ha soha nem szoktál énekelni Isten dicsőségére, vajon nem azt jelenti, hogy üres a szíved? Nincs, ami kicsorduljon. Mint ahogyha valaki soha nem beszél egy másik embernek Isten szeretetére. Hát annak nyilván az az oka, hogy nincs tele a szíve az Isten szeretetével és az azt átélt örömmel. Ha nem csordul ki, akkor meg itt kell elkezdeni. Én azt hiszem, hogy nem az az első ének, hogy énekeljetek új éneket az Istennek, hanem az, hogy új szívet adj, Uram én nekem. Új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak te néked él, s véled jár szüntelen. Mert ez a szív megtelik Isten dicsőítésével, és ez hol egy csendes bizonyságtétel, hol egy áldozatos szolgálat, hol egy csendesen vagy hangosan elmondott imádság, hol egy örvendező ének formájában kibudjan, kicsordul a szívből. Isten adjon nekünk új szívet, Én nem is az éneklésről akartam itt most beszélni, hanem arról, hogy Istentől kérjünk olyan új szívet, amelyik vele van tele, aztán akkor úgy is fogunk énekelni az ő dicsőségére, és úgy is fog zengeni a zsoltár szebben, mint ahogy eddig zengett a gyülekezetben. Följegyezték, hogy a keresztjén vértanúk, amikor Róma cirkuszaiban kiéheztetett oroszlánok elé dobálták őket, egymást bátorítva, Krisztus dicsőítő énekkel az ajkukon haltak meg. És a Jelenések könyvéből tudjuk, hogy az Isten dicsőítésnek ez a formája a mennyben is meg lesz. Számos helyen említi ezt a Jelenések könyve, hogy a mennyei Isten tiszteleten új énekkel dicsérik az üdvözültek az örökkévalót és a bárány Krisztust. Ezt a mi mennyei foglalkozásunkat kezdhetjük el már itt. Ennyi nyomorúság, gond, nélkülözés, betegség, gyász, szorongattatás között megtanulhatjuk azt, amire itt Ezékiás tanította nem csak a lévitákat, hanem az egész gyülekezetet is, hogy az Urat dicsérjétek, kik amikor nagy örömmel dicsérték az Urat, meghajoltak és leborultak. Tanuljuk meg dicsérni őt, nagy örömmel dicsérni, és előtte feltétlenül meghajolni és leborulni. Imádkozzunk. Istenünk, kérünk, nyisd ki a mi szemünket, hadd lássuk meg, milyen nagy vagy te. És a te nagyságod önmagában indítson minket hódolatra és dicsőítésre. Kérünk, hogy világosítsd meg a mi értelmünket, és juttasd eszünkbe a te nagy tetteidet. Köszönjük, hogy ma újra figyelmeztetsz minket, hogy hálával áldozzunk neked, és hogy el ne felejtsük, mennyi jót tettél velünk. Szeretnénk újra és újra elsorolni a te jó téteményeidet, és dicsőíteni azokért téged. És könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk téged, és akarjunk téged, valóban teljes szívünkből szeretni. Kérünk, Urunk, hadd mondhassuk el mindannyian személyes vallomásunkként ezt az imádattal teli vallomást, ami a zsoltárosból így fakadt ki, hogy szeretlek, Uram, én erősségem. És így hadd tartozzék hozzá sokkal természetesebben, ami benned való hitünkhöz, életünkhöz, a téged dicsőítő ének, a magasztalás, a dicséretmondás is. Könyörgünk hozzád, hogy adj nekünk új szívet, amelyik véled jár szüntelen, és csak véled van tele. Urunk, mindaz, amit beszélünk, olyan szomorúan bizonyítja, hogy mivel van tele a mi szívünk. Tele vagyunk elégedetlenséggel, keserűséggel, tele vagyunk önmagunkkal, vagy sokszor nagyon is üresek vagyunk. Nincs mondani valunk, sem neked, sem egymásnak. Kopott frázisokat ismételgetünk a gyerekeinknek is. Hallgatunk, amikor pedig néhány szóval segíthetnénk. Könyörülj rajtunk. Töltsd meg a mi szívünket önmagaddal, és te csordulj ki a szánkon is. Így hozzuk elé mindnyájan a gondjainkat. Kérünk tőled erőt a terheinkhez. Könyörgünk győzelemért a kísértéseink között. És könyörgünk a te áldásodért, vezetésedért, tanácsaidért. Kérünk, Urunk, erősítsd azokat, akik új énekeskönyv szerkesztésén fáradoznak. A te szent lelked legyen a főszerkesztője ennek a könyvnek. Kérünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünk énekkarának a szolgálatát is, és mindenütt azokat, akik csak ugyan téged akarnak dicsőíteni. Könyörgünk, taníts meg minket nagy örömmel énekelni. Taníts meg minket arra, hogy még a könnyeinken keresztül is meglássunk téged, aki ma is nagy csodákat cselekszel, és aki úgy szeretsz minket, hogy mindent a javunkra tudsz fordítani. Könyörgünk egyházunk és országunk vezetőiért. Könyörgünk, adj békességet ott, ahol most háború dúl és gyűlölet, indulat feszül egymásnak. könyörgünk az evangélium ügyéért szerte a világon. Hadd hirdettessék az tisztán és elegyítetlenül itt a mi gyülekezetünkben is, és teremjen sok gyümölcsöt a mi életünkben is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig a 150. zsoltárral dicsérjük Istent. A 150. zsoltár így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját teljád, és adjon néked békességet. Amen.